általvető, a vállon hordott kettős tarisznya, egyik fele elől, a másik hátul lóg. A mi általvetőnk egyik zsebe a népművészetek vagy a néphagyomány valamely területét tartalmazza, a másikban a kortárs kultúra, társadalom. A podcast sorozat mindenkori meghívott vendégei olyan alkotóművészek, környezetükre, a szűkebb közösségre vagy a szélesebb társadalomra ható személyek, akik munkásságuk során a néphagyományból merítenek. Vállukon hordozzák, átvetik, átfordítják a jelenbe. Az általvető vendége ezúttal egy különleges muzsikus, aki munkásságával is életvitelével, életszemléletével több ponton kapcsolódik össze a hagyományos népi kultúrával.
Természetesen az talán még nagyobb mester, mint az összes mester, akivel eddig találkoztam, mert hogy ott olyan minőségek és olyan tanítások vannak pusztán csak a létezés által felmutatva, amiket én nagyon jól tudok hasznosítani a zenében, azt gondolom, mert hogy a színekről, a minőségekről és a mélységekről, meg a magasságokról egy csomó minden ott van mozdulatlanul. Ott ültem a Tisza parton egy erdő szélen, és nem tudom, kis szék, és kis asztal, és petróleum lámpa, és néztem a fényszennyezés nélküli tejutat, és rájöttem, hogy én egy nomád vagyok.
Beszélgetésünkből kiderül, hogy egy archív felvételen hallott énekhang hogyan hívta el Viktort egy 97 éves gyimesi asszonyhoz.
Megkopogtattam, és benyitottam, Karácsony Teréz zenét keresem, mert én vagyok. Indítottam a telefonomra a zenét, azt maga énekelte? Én. És akkor mondom, hát én semmi, én csak magát keresem három év, hogy megcsukolom a kezét.
Tóth Viktort, zeneszerzőt, zenekarvezetőt, altszaxofonost köszöntöm szeretettel a stúdióban, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Ezeket a beszélgetéseket egy virtuális névjegy felrajzolásával szoktuk kezdeni, úgyhogy most téged is erre kérlek, hogy ezen kívül, amit elmondtam rólad, ez a három titulus, ha úgy tetszik, mi az, amit fontosnak tartasz elmondani magadról, és mi lenne ezen a virtuális névjegyen?
Hát én egy ilyen szabadságszerető ember vagyok, minden pillanatban azt keresem, hogy hogyan tudom a hibáimat kikorrigálni. A zene az én fő csapásvonalom, de azt gondolom, amit Ev Zambó festőművész is mond, hogy minden ugyanaz másképpen. Úgyhogy a szabadság és a tiszta dolgok érdekelnek az életben. Talán ez lenne a névjegykártyám.
És azt is mondtad magadról egy interjúban, vagy talán még a honlapodon is olvastam ezt, hogy útonjáró, kereső ember vagy. És hát azt láttuk eddig is, és biztos vagyok benne, hogy ezután is így lesz, hogy szép utat jártál be, és még fogsz is szép utat bejárni. Adott esetben egészen távoli vidékeken, mondjuk Amerikában, de sokszor meg egy alföldi tanyán, itthon, egészen közel a természethez. Mi az, ami téged vezet ezen az úton? És mindez hogyan hat a zeneiségedre?
Hát azt gondolom, hogy az segít nekem nagyon sokat a kis fejlődésemben, hogy nagyon nagy figyelemmel követem a mestereknek a tevékenységét, mondjuk, hogyha a zenéről van szó, vagy bármi tudásról, és vizsgálom, hogy mi a különbség köztük és köztem, és igazából ez egy határtalan út. Szerintem én nagyon tisztelem a tudást, a tudókat, és próbálok minél közelebb kerülni hozzájuk. Ezért jártam be így a világot, mert mindig is azt gondolom, hogy az igazi tudás az ilyen testközeli dolog. Szóval azt egy könyvből nem lehet, vagy egy CD-ről, vagy egy lemezről, vagy egy népzenei gyűjtésről, csak egy bizonyos százalékát lehet megtanulni, de az illatokat, a fényeket, az atmoszférát, vagy a vibrációt, vagy a belső energiákat, ami nagyon fontos a tudás átvételi, ez azt nem. És akkor ez az egyik része a dolognak, hogy miért járkálok én mindenféle idős meg fiatal mesterek után. A másik pedig, ami nekem nagyon fontos, a természetközeliség. Szóval a természet az egy nagyon, az talán még nagyobb mester, mint az összes mester, akivel eddig találkoztam, mert hogy ott olyan minőségek és olyan tanítások vannak pusztán csak a létezés által felmutatva, amiket én nagyon jól tudok hasznosítani a zenében, azt gondolom, mert hogy a színekről, a minőségekről és a mélységekről, meg a magasságokról egy csomó minden ott van mozdulatlanul.
És hogyha most visszakanyarodunk az út elejére, akkor ha jól tudom, akkor egy tolnamegyei kis településen, Pakson találjuk magunkat, ahonnan én is elindultam annak idején, tud valamit ez a város.
Úgy látszik.
És Azt viszont nem tudom rólad, hogy ott téged milyen hatások értek, és hogy indultál el a zene felé. Nyilvánvalóan a Paksi Zeneiskola az egy meghatározó momentum, igen. De hogy mégis mi volt az az indítatás, ami oda vitt téged a zeneiskolába, és hogy lett ebből jazz?
Hát, hogy így figyelem magamat, így az évek során rájöttem, hogy a legfontosabb mozgatóerő, ami az életemben munkál, az a szerelem. Tehát amivel foglalkozom, abban szerelmes vagyok, amiben nem vagyok szerelmes, azzal nem foglalkozom. És akkor ez 14 éves koromban így jött a szaxofonnal is, ami igazából a trombitába szerelmes lettem, és egyfolytában a trombitáról beszéltem, hogy ez milyen csodálatos ez a zene, aztán megmondták, hogy ja, az a szaxofon. És akkor így megtudtam, hogy a szaxofonban vagyok szerelmes, és akkor szépen elmentem a zeneiskolába, és nagyon nagy szerencsém volt, mert nagyon, nagyon melegszívű zenészekkel találkoztam ott, Vékhelyi Miklós bácsi, egy régi idők letűnt idők trombita művésze volt, aki a Paksi Zeneiskolában találta magát idősebb korára. Szaxofonoz, de nem tudott, viszont nagyon nagy szíve volt, és ez nagyon fontos volt ott az első kezdeti években, hogy a zenének valamelyik olyan aspektusát mutatta meg, ami talán lényegi. Tehát nem a hangok, vagy nem a hangszerek, hanem inkább a miértek és a hovák. Így volt ez. És akkor utána Szekszárdra kerültem, ami ugye, mint tudjuk, egy szomszéd nagyobb város, és akkor ott már folytatódott ez a zenei karrier. A legfontosabb ember Molnár Ákos volt, aki egy budapesti szaxofonművész volt, egy igazi jazzzenész, aki Németországba költözött egy ponton, és valahogyan a Szekszárd Big Band visszacsábított a Szekszárdra, és olyan szerencsém volt, hogy egy ilyen jazzklassz is tudott, vagy hát kaphattam mesteremnek. Én építészsuliba jártam, és hát én bele voltam őrülve a kreativitásba, meg az építészetbe, aztán egyszer csak ott meghallottam ezt a szaxofon hangot ott a szekszárdi műfász színpadán a Molnár Ákos által, és így ez az egész építészet az így elszállt, mert hogy rájöttem, hogy csak ezt szabad, és kell, és muszáj, és kötelező nekem csinálni.
Akkor ez egy pillanatműve volt.
Igen.
Egy erős benyomás, igen. És egy mester,
igen.
Hatására.
Igen.
És amikor ez eldőlt, hogy ez lesz az utad, és zenész leszel, akkor eljutottál Budapestre, vagy esetleg előtte volt még más állomás is?
Hát különböző körök mentek, de igen, budapesti mesterek tanítottak későbbiekben, igen.
Iskolákat esetleg említenél szívesen, vagy arra ne térjünk ki?
Hát azt gondolom, hogy ahogy így mondtam is az előbb, hogy az igazi tudást azt szerintem így egy-egy embertől lehet átvenni. Persze aztán jártam különböző mesterekhez, Elek István volt rám nagyon nagy hatással, akivel most is barátságban vagyok, nagyon közeli barátságban vagyok vele, aki ugyancsak egy melegszívű zenész, egy jazzzenész, aki bele tudott vezetni ebbe az egész misztériumba, amit jazznek hívnak. Aztán bekerültem a Zeneakadémia jazz tanszakára, hát az már egy intézményes dolog, az jó volt, hogy vége volt. És akkor utána elkezdtem intenzívebben gyakorolni, mert nem kellett reggel 8-ra a filozófia, meg esztétika órára menni, hanem lehetett gyakorolni napi 8 órákat, meg járni a világot, és akkor ott elindult valami 20 éves koromban.
Akkor, ha jól értem, a Zeneakadémia, ez az iskola rendszer, és ez egy kicsit zártabb rendszer, az téged egy kicsit gúzsba kötött.
Hát igen. Igen.
De nem tántorított el ezek szerint, tehát hogy azt tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni, igen. És azt is tudtad talán, hogy ezt végig kell járni, ezt az útszakaszt is végig kell járni ahhoz, igen. Hogy utána az lehess, aki szeretnél lenni, és biztos igen. Tanultál ott is.
Igen, nagyon sokat tanultam, mindent. Tehát persze nem fölöslegesen történtek ezek a dolgok. 15-17 éve tanítok két jazz táborban, és az egyik a szombathelyi Lamantin tábor, és ott pont olyan fiatalok jönnek, akik a jazz tanszakra készülnek felvételizni, és akkor csinálunk egy kis előfelvételit is Elek István barátommal, és szóval szoktam nekik mondani, hogy figyelj, ha felvesznek, akkor annyit tegyél meg, hogy utána összejövünk egy randira, és szeretnék neked mondani valamit, csak akkor felveszik őket, akkor fölhívnak. És akkor leülünk, és mondom, figyelj, de most ennek nem fogsz örülni, ennek a 4 évnek, most itt van előtted, vagy 5 évnek, itt van előtted, most a nagy lehetőség, azt hiszed, most mindent megkapsz, és most, amikor kijössz majd a 5 év múlva, akkor már nagyon nagy jazzzenész leszel, de ez nem így van. Tehát ez csak egy pont, és csak rajtad múlik, hogy mi lesz veled. Egyre vigyázz, hogy a lendületedet ne veszítsd el, a keresési vágyat, tehát ezt a kutatást, és menni kell, mert én ezt tanultam a mesterektől, hogy 80-90 éves korukban is egyfolytában tanulnak, és analizálnak, és elemeznek, és kérdeznek, és nem szégyellik a nem tudásukat, hanem próbálják a hibáikat kijavítani. És ezt valahogy igazából ezt a lelkületet kell szerintem így a zenei úton járással magunkévá tenni, és ezt nem mondják el az iskolában, hogy te nem fogsz amit most semmit megtanulni. Csak egy irányt kapsz. És
meg lehetőséget.
Igen. Meg hát azt gondolom, hogy mindenkinek van a lelkében egy ilyen puzzle, egy ilyen nagy puzzle, és csomó darab hiányzik. És nem tudjuk, hogy nem látjuk a teljes képet, de hogy ezeket a hiányzó puzzle-öket teljesen különböző helyekről, és különböző emberektől, és mesterektől, és élethelyzetektől kell begyűjtenünk, és akkor jó esetben már egyre összetettebb lesz, vagy egyre világosabb lesz a kép, és egyre jobban látjuk, hogy hova is tartunk. És egyre jobban látom, hogy a legváratlanabb pillanatban találok meg egy-egy puzzle-t, és nem ott, ahol keresem. Tehát nem a Jazz-ton szaxofon szakán tanultam meg bármit is a zenéről. De nagyon sokat tanultam meg esetleg máshol, szóval. Ja.
Ez már az eddigi mondataidból is kiderült, de amúgy is lehet tudni rólad, hogy meglehetősen nyitott szemmel és lélekkel jársz a világban. És engem nagyon érdekelne, hogy a magyar népzenében, vagy úgy általában a népzenében, ugye tudjuk, hogy különböző népek hatásai is itt vannak nálunk, mi az, ami téged megszólított, és mondjuk elhívott egészen gyimesig téged alapvetően jazz zenészként?
Hát igen, ez érdekes, hogy az ember azt gondolja az elején, hogy jazz zenész. Meg hát ugye, hogy szakszofonozni kezd az ember, azért így predesztinálja a hangszer azt, hogy most merre mész. Hát lehet egy fúvó zenekarból is szakszofonozni, de az nem annyira funky. De hogy igen, ugye jazz. De aztán én egész kis gyerekkoromtól kezdve ugyanilyen voltam. Tehát ilyen nagyon rosszalkodó játékos gyerek, és nagyon kíváncsi. És pont ezért nagyon sok dolog érdekel. Tehát engem a nagybetűs jazz önmagában nem érdekel egyáltalán. Engem a szabadság érdekel, a szépség érdekel. És azt gondolom, a zene az igazából a szépségnek, meg a tiszta dolgoknak egyfajta lefordítása. Tehát az, hogy az milyen formában szólal meg, hogy az népzene, vagy klasszikus zene, vagy hip-hop, vagy death metal, vagy rap, vagy népzene, ez teljesen, ezek külalak kérdések. Úgyhogy én minden zenének a rajongója vagyok, ami szívből jön. És akkor, hát érdekes az ember, jazz tanulok ki legyen az. És akkor elmondják neki, hogy hát igen, de a jazz azért nem úgy van, hogy ez megszületett, hanem ez egy népzené, az afrikai népzenének egyfajta transzpozíció, egy hosszú utat járt be, a jazz, mint olvasztó tengely, tégely, mindenféle behatást magába vett. És akkor elkezd foglalkozni, hogy ja, afrikai zene, ja, tehát ott a latin ugye a jazzbe, és hát ott az egész dél-amerikai muzsika, aha, meg a kuba, ja igen, hát az is egy népi kultúrából jön. És aztán hát igen, de ott vannak a páratlan ritmusok, hát ott van a Balkán, meg ott van a kelet, az orientális zenék. Hát ott van India, ja igen, hát ott a rágák rendszere is, hogy 5000 éves zenekultúra is egyébként is. Aha. És akkor az ember összes dologgal foglalkozik, én a Balkán zenével nagyon sokat foglalkoztam, akkor egyszer rájöttem, hogy de hát én magyar vagyok, és itt van a magyar népzene körülöttem. És egy egész gyerekkorom ez nem érintett meg, vagy nem voltam kapcsolatban magyar népzenével. Aztán egyszer csak az RS9 színházban találtam magam, ott valami, nem tudom, táncház volt, és csomó, nem tudom, kis magyarországi népzenész volt, aztán valahogy a Szász Csányosi zenekar egy műpás koncert után ott meg volt fogadva, hogy ők egy kicsit ott muzsikáljanak má, és akkor egyszer csak, amikor nem tudom, másfél méterre ott álltam így a primások előtt, és így hallottam, hogy ez miről szól, és ott rosszul lettem, hogy úristen, hát ez ugyanaz, amit én keresek a zenében, az a mélység, az a fájdalom, vagy boldogság, vagy igazság, vagy tisztaság. És akkor olyan érdekes, most biztos a hallgatók itt többen fogja tudni, mondjuk, mint a jazz körükben, a Berec Pityó ott állt mellettem ezen a táncházban, mert igazából ez egy másik teremben volt, és valami belépőt kellett fizetni, és a budapesti népzenészek nem szánták rá azt a nem tudom pár száz forintot, hanem ők kint ittak a büfében, viszont mi ott álltunk a belső teremben, nem tudom, hárman, négyen, és az egész szászcsávosi banda ünneplős ruhában ott húzta nekünk a muzsikát, és hát hihetetlen nagy élmény volt, hogy na, és akkor Pityó ott állt mellettem, és az ember, hát ez ki vagy? Tehát te nagyon szereted a zenét. Na, így ismerkedtem meg a Berec Pityóval, és azóta vagyunk nagy barátok, mert hogy ott mind a ketten rosszul lettünk, hogy milyen csodálatos ez a dolog. És akkor utána én egyre többet jártam a népzenei körökbe, és hallgattam, és tanulmányoztam. És érdekes, hogy a magyar népzenét én nem játszom, tehát így effektíve, én nem kezdtem el, mit tudom, egy imesit furuljázni, vagy ilyesmi, de vagy az üzenete az nagyon-nagyon megfog, és a mélysége, és a szövegek, és a dallamok. De nem érzem, hogy feltétlen nekem ezt most át kell ültetnem a szaxofonra. Persze furuljázok meg minden, de én ilyen rosszalkodó vagyok, tehát én nem akarom megtanulni, ha nem tudom. Viszont volt egy másik nagy találkozás, ami egy, nem tudom, egy gyűjtés, egy DVD került a kezembe egyszer, csak amin volt, nem tudom, 10 000 track, nem tudom, valami, nem volt feliratozva. És egyszer csak egy idős asszony elkezdett énekelni, és első rosszul lettem, hogy a legszebb zene, amit életemben hallottam, az ez. És amit én a zenében keresek, azt ő tudja, ez a mester, ő. Tehát, hogy... Bocs, csak egy kicsit, hogy már ennyit dumálok, egy kicsit elkanyarodva. Múltkor egy riporter csinált velem egy interjút, és nagyon fölkészült, és nem tudom, 10 oldalt jegyzetelt, és mindent megnézett, és meghallgatott rólam, és azt mondta egy ponton, egy kérdésben, hogy Viktor, hát figyelj, a te életedben csomó csoda történik, hát ezek a csodálatos dolgok, ezek hogy jönnek? És akkor én így meglepődtem, csodák, hát milyen csodák. És most kellett megtudnom, hogy igen, csodák történnek az életemben, és ez a találkozás is ez volt, amit mesélek ezzel a kis DVD-vel, mert hogy elkezdtem kérdezgetni, hogy ki ez az asszony, aki énekel, mert ott volt az improvizáció benne, ott volt az a sound, az a csodálatos hang, amin énekelt, ott volt az a bölcsesség, ahogyan az a szó ki volt ejtő, ott volt az a lelki tartalom, ott volt az a magyar szív, ami ott dobogott abban az éneklésben, és én akartam vele találkozni. És akkor mondták, hogy ez egy kallós gyűjtés volt egyébként a 60-as évekből, gondolom. És mondták, hát ez már régi gyűjtés, ez már megvan halva ez az asszony, és már nincs, és nincs, és nincs. Aztán 3 évig kérdezgettem különböző 100 embereket, hogy ki ez, valaki mondta, hogy ki ez, de már megvan halva. Valaki azt mondta, hogy az nem, Gyimes, hogy nem. Aztán mégiscsak a Gyimes Bükki lányokról énekelt, és akkor megtaláltam 97 éves korában Karácsony Teréz nénit a Gyimes Bükkön, mert nem hagytam abba a kérdezést, hogy ki ez. De olyan szinten nem ismerték őt, hogy a Pika Lázár a szomszéd szádából nem tudta, hogy még él és létezik. És akkor egyszer csak valaki mondta, ja, hát persze, hát ott ül még él. És akkor egyszer bekopogtattam hozzá, Csokor tavasz volt, egy Csokor orgonával, és ott ült. És tudtam, hogy ő egy bölcs lesz, egy tudó, egy mester, egy ilyen táltos. És akkor megkopogtattam, és benyitottam, nagyon Karácsony Teréz zenét keresem. Mert én vagyok. Indítottam a telefonomra a zenét, azt maga énekelte? Én. És akkor mondom, hát én semmi, én csak magát keresem 3 év, hogy megcsukolom a kezét. És akkor így összebarátkoztunk, és akkor énekelt nekem. Csodálatos találkozás volt. Nem volt nekem kérdés, hogy én nem fölgyűjteni akartam, vagy én nem fotózkodni akartam a terészkenényével, hanem egyszerűen csak meg akartam fogni a kezét, mert tudtam, hogy egy olyat adott nekem, és egy olyan fontos, tehát hogy ez a csoda, hogy ő nem egy jó énekes, vagy nem egy híres énekes, vagy nem egy még élő öreg, vagy bármilyen dobozba beletennénk, vagy a legocsmányabb szó, amit ismerek erre, az adatközlő. Már bocsánat, igen. Hogy lehet azt mondani egy 97 éves nénél, hogy adatközlő?
Na, minden... Hagyományőrző mester.
Jó, bocsánat, tudom, hogy nem jó helyen mondom ezeket a szavakat.
De nagyon jó helyen mondod, és azért mondtam ezt helyette, hogy hagyományőrző mester, ezt jobban szeretjük.
Igen, igen. De hogy tehát ez nem volt bennem kérdés, ez egy kényszer volt, hogy én megtaláljam. Uh-huh. És azt sem, bocsánat, hogy ellenmondok, de hogy nekem a Szász Csávási meg a Karácsony Teréz néninek a suttogva éneklős balladája, ez egy is ugyanaz, mert a forrás, ahonnan jön, az a szívből van, és nem... Tehát az egy külsőség, hogy most milyen vonókezelés van, vagy hogy van ott a cigány muzsikában, vagy hogy hajlít. Az igazsággal való... hogy mondjam, közvetlen kapcsolat, ami engem vonz a dolgokban.
Ebben egyetértünk, inkább csak a hangulatra értettem persze, a különbséget. Persze. És mi lett a folytatása ennek, hogy te találtál ott egy ilyen mestert? Kerestél továbbiakat, vagy kötődtek ott barátságai?
Én nem keresek semmit. Ezek jönnek a dolgok. Jönnek a dolgok, csak észreveszem őket, amikor jönnek. Én nagyon szeretem, szóval, hogy mondjam, egy ideje csinálok, sokat dolgozom fiatal zenészekkel, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne tévedjünk meg, hogy miért is csináljuk az egészet, meg mi is a zene lényege. Persze mindenki másban látja a zene lényegét, de hogy az iskolák pont ebben tudnak igazából torzítást adni, hogy ez egy tananyag lesz. Tehát hogy lehet egy tananyag, egy könyv, vagy egy szerelem, vagy egy bánat, vagy tehát hogy elfelejtjük, hogy ezek, akiket tanulmányozunk, mert megtanulunk az iskolákban, azok élő emberek, lelkek, akik a szenvedésük vagy örömük következményeként játszanak egy hangszeren, vagy énekelnek, vagy bármit csinálnak, és azért fog meg engem ez a zene, mert az én lelkemben is megpendít egy olyan húrt, amit nem tudok kikerülni. És a legnagyobb mesterek pont ezt tudják, hogy nem kell őket szeretni, hanem nem tudod nem szeretni őket, mert annyira tiszta és annyira fantasztikus az ő létezésük, szerintem. Vagy én így vagyok vele.
Tulajdonképpen már válaszoltál is a következő kérdésemre, de lehet, hogy még ki fogod egészíteni, hogy mi az, ami szerinted közös a népzenében, és mondjuk a jazzben. Nyilván a forrás, és hogy szívből jön. Igen. De hogy ezen kívül érzel valami közösséget, vagy esetleg tudsz-e megfogalmazni olyan kereteket, amin nem lehet átmenni, mondjuk ha népzenét játszol, ha jazz játszol, tehát ennek a kettőnek a fúziója, milyen mozgásteret ad, ha mondjuk most alkotó emberként, zeneszerzőként beszélgetünk erről.
Szerintem mindent szabad csinálni, ha tiszta vággyal csinálja az ember. Tehát minden fúzió létezhet, hogyha őrizzük a két, vagy három, vagy X-elemnek a létjogosultságát, a saját életterét. Tehát szerintem egy fúzió akkor rossz, hogyha összeerőltetünk dolgokat. És hogyha, tehát ugye a zene, miért zenél az ember? Hát a zene az igazából szerintem egy felsőbb világgal, az Istennel való kapcsolódásnak egy legrövidebb útja. De hogy maga a létezés, tehát az öröm, bánat, nem tudom, fájdalom, és bármiféle élethelyzetnek, az ünneplése, igen, a síratóének, igen, meg egy keserves, meg igen egy blues nóta, vagy igen a Charlie Parker, aki 34 évesen meghal később, az 50-es években, amikor csak egy rohadt kis koszos niggernek gondolták egy bachi magasságú zenei tehetséggel megáldott zenészt. Szóval, hogy milyen fájdalom lehet, tehát, hogy ezek nagyon magas és nagyon tiszta dolgok, és lehet egy-egy zenében a hajlításokat kielemezni, meg kategorizálni, meg a jazzben, hogy milyen akkordra, milyen alterációt játszott X meg Y, de hogy miért tette ez, és hova tartott vele. És innentől kezdve szerintem minden zene egy, és ugyanaz mondom, az, hogy az elment a Lidi néniben, meg a Szászcsevási zenekar, nem tudom, egyik muzsikájában, meg a Chopin mazurkájában, meg a Bob Marley-nak az egyik regi nótájában ugyanazok az akkordok vannak, csak az egésznek a csomagolása más. Csak megtévedünk, mert elveszünk a részletekbe, hogy tényleg, hogy a lagzis szint is az csak egy C-molt fog. Hát igen, meg a Chopin is csak egy C-molt írt, meg a Bob Marley is, meg a John Coltrane is csak egy C-molt, csak hogy a lényeg az, hogy mit akartak ezzel közölni. És ezt kéne tanítani, hogy mit akarunk közölni, és miért. A többi az csak lényegtelen kis eszköz. Tehát nekem minden zene inspiratív és tanító jellegű, hogyha érzem, hogy a játszó szívéből van.
És hogyha visszakanyarodva így a népzenéhez, és mondjuk eredeti felvételekhez, vagy még jobb esetben élőben hallott mondjuk népdal, amiről beszélünk, hogy kell elképzelnünk, hogy téged inspirál, ezt mondtad, de hogy van olyan, amikor konkrétan ez a dallam előhív hangokat, és ott van a szaxofon a kezedben is, és jön, hogy ezzel mit fogsz kezdeni, vagy konkrétan azt fújod, vagy inkább csak ilyen színeket látsz, és abból valami egészen más, de ennek hatására megszületik. Ezt el lehet így mondani? Vagy?
El. Hát nekem az egész zeneszerzés, meg improvizáció, meg szaxofonozás, ez egy ilyen folyamatos dolog. Tehát én minden nap, amikor tehetem, gyakorlok, egész nap fújok, mert hát ez jó. Nem, a gyakorlás nem azért van, hogy okosabbat, vagy hangosabbat, vagy gyorsabbat tudjon játszani az ember, hanem hogy a nem létező irányokba is el tudjon esetleg vándorolni. És akkor a zeneszerzés nekem gyakorlatilag az improvizálásnak egy mellékterméke, vagy hogy ez így ilyen csúnyán hangzik, de hogy egyfajta folyománya. Tehát, hogy egy dallam fölüti a fejét, ami valahonnan jön. És nekem egy kicsit úgy megy ez, hogy egy dallamnak van egy, tehát van egy energiája, van egy története. Olyan, mint egy emlékkép, hogy hú, mire is emlékeztet ez a dallam? De ez lehet, hogy négy hang volt. És akkor utána a zeneszerző is folyamint, hogy gyakorlatilag azt az energiát, vagy azt az emlékképet, vagy azt a feelinget próbálom visszafejteni. Tehát olyan, mint hogy ez a dallam meg lenne egy másik világban, és így egy ilyen kis résen így húzom át ebbe a világba, és akkor hogy hogyan is nem rontom el azt az energiát, vagy azt a feelinget, vagy azt az érzetet, amit az a négy hang mondjuk felgeresztett bennem, és akkor így van egy csomó számomnak ilyen története, meg hangulata, mert hogy ezzel foglalkozom. A hangok az, meg az akkordok az lényegtelen. Hát azt megtanultuk persze. De hogy a történet, hogy az egy önálló entitás, egy téma, vagy egy szám, annak egy energiája van. Na és akkor pont ezért, hogy valahonnan egy ilyen belső térből jönnek ezek, ott nagyon sok minden van. Tehát én, hogy járok a világban, mindenfajta benyomást így elraktározok. Nem foglalkozok vele, hogy ez hova megy, ott megy egy ilyen belső Winchesterre. És amikor meg ott egyszer csak ki kell, hogy jöjjön, akkor hagyom, hogy kijöjjön. És akkor lehet, hogy ott van a Karácsony Teréznél is, vagy a Dress Misének a szaxofonozása, vagy az a románus, vagy a nem tudom, ott van az indiai zene, meg ott van a... Minden ott van, és ezek ott csinálnak bent, amit akarnak. És akkor egyszer csak, ahogy ők akarnak, jönnek ki. Szóval ez nem egy tudatos dolog, vagy nem egy ilyen... inkább próbálom ezt a tudattalanban szabadon járást, vagy nem ismert világban szabadon járást gyakorolni, hogy ne az agyammal tudjam meg, ne az intellektusommal, hanem inkább valami ösztönös, vagy ősemlékszerűen próbáljam előcsalni ezeket a dolgokat. Nagyon ritkán csinálok népdalfeldolgozást, de olyan több van, hogy azt érzem, hogy valami fajta magyaros, vagy népies íz, zű kompozíció születik. Ami mégiscsak, tehát hogy az én jazz előképzettségem, vagy jazz gyökereim melátszőtt, tehát, de lehet, hogy mégiscsak a nem tudom, a kalotaszegi hajnalik világ az mégiscsak ott van a lelkemben, mert hát imádom. És akkor egyszer például nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt kellett írnom egy ilyen katonadalt, és aztán a gyimesbe ültem egyszer csak, hogy van a nótában, és a Tatros partján, ott itt ezt meg azt nem szabad csinálni. Hát tényleg veszélyes, mert ott ültem a Tatros partján, és azon vettem észre magam, hogy dalszöveget írok a saját számomra, és kiderült, hogy ez egy ilyen elbocsátó szép üzenet lesz, egy ilyen hajnali féle katona nóta. És nagyon örültem, amikor pont Sepsiszentgyörgyön egy-két emberrel ezt el tudtam játszani vonózenekarral, és meg tudtam szerezni egy Gáspár Csobát, egy nagyon jó hegedűs barátomat, aki el is énekelte, és szép dolog volt, hogy nem tudom, írtam egy hajnalit. Én nem akartam, de kell.
Így alakult.
Úgyhogy vannak ilyen számok. Népdal feldolgozás, igen, Horváth Sárával többször csináltunk ilyeneket, ez az ő kezdeményezése volt. Én azért ezzel tényleg vigyáztam, és vigyáznék a mai napig is. Azt gondolom, hogy ahhoz nagyon mélyen kell ismerni a népzenét, sőt, majdnem, hogy népzenésznek kell lenni, hogy abból egy organikus, új dolog szülessen, és ne sérüljön az eredeti. Szerintem Dress Misi, amit csinál, az tényleg egy világjelenséget. Tudom, hogy ezt sokan tudják, de én Miskának nagy követője vagyok, és még nagyobb barátja. És azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, ha a világ tudná, hogy a Misi mit csinált itt a magyar népzenével, akkor boldogok lennének.
Így van. Ez tényleg így van. És most már többször szóba jött Gyimes, meg nem is véletlenül kérdeztem, hogy mi hívott el téged Gyimesbe. Visszajársz oda.
Igen, tehát valami ott is
tartott. Igen. Vannak ott barátok, vannak ott projektek, erről mesélj egy kicsit nekünk.
Hát mondom, hogy valahogy én ilyen kis, nem tudom, őszi hulló falevélként így vetődök a világban, és csak tehát nem kontrollálom, hogy merre vetődök. Én úgy kerültem Gyimesbe, hogy egyszer egy hajdanán, nem tudom, már talán 20 éves volt, a Mária Zarándoklatra mentem Somlyóra, és ott volt egy vonal, hogy Gyimesbükkben van egy néni, és akkor ott lehet nála szállásolni. Anna néni. És akkor én ott oda keveredtem, mert elvittek oda, és aztán ott ilyen drámai események történtek, most ebben így nem mennék bele, de lényeg az, hogy én ott nem, én hazajöttem, nem mentem el erre a zarándoklatra, keresztekkel, de bennem maradt az a fantasztikus táj, az az emberség, ahogy ott minket fogadtak, és az az egész hely, és nem tudom, és aztán következő évben egyedül visszamentem ugyanoda, és utána vagy 10 évig ott laktam Anna néninek a kertjében, a kicsi házban, ahol beesik az eső néha, és ott ilyen fantasztikus dolgok voltak. Aztán ott az oldalban néztem, hogy ott, hát van ott egy ilyen kicsi ház, milyen szép egy ilyen kis, hát 150 éves ilyen rönkház, hát össze van, már mindjárt összedől, a zsindely teljesen már le van rohadva róla, esik be, hát ez. És akkor ott ültem, megint következő évben, és Anna néninél néztem az oldal, megint egy következő év, 4-5 év eltelt. Aztán vannak ott barátaim is, igen, akikkel összebarátkoztam, és akkor egyszer csak úgy elhatározásra jutottam, meg kéne venni ezt a kis házat, mert hát ez itt tönkre fog menni, semmi értelme, de csodálatos helyen van, és hát ez nem úgy megy, hogy az ember Gyimesbe berobban, aztán vesz egy házat, és akkor Rácz Árpi barátom, aki egy gyimesi mentoromnak is mondanék, hát akkor ott felkerestük a gazdáját ennek az épületnek, és hát az biztos, hogy nem adják el, mert hát az, hogy ő ott született, és a családi örökség is meg bonyolult, akkor következő évben is felkerestük, hogy hát Attila, ez az ember, ez a Magyarország, ez nagyon-nagyon, ez jó kezekben lesz ez a ház, ez, de nem adjuk el. Nem. Na mindegy, és akkor ott is ilyen évek beszélgetése során egyszer csak eladták nekem ezt a kicsi házat, és akkor és itt emlékeznék meg Sára Feriről, aki most elment közülünk, aki tényleg egy fantasztikus ember volt, aki a gyimesi kultúrával nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és olyan nagyszerű ember volt, hogy mi nem ismertük előtte egymást. Én ugye sokat hallottam, hogy Sára Feri vitte, a Sára Feri hozza, a Sára Feri. És akkor felkerestem a Sára Ferit, hogy hát Feri, én nem ez is ez vagyok, és hát megvenném ezt a házat, de hogy hát van a segítség kéne, aki embereket találni. És a Feri mindenben segített tényleg az első pillanattól kezdve, és hát mestereket találni, és akkor az ő segítségével a Sötét Pataki mesterek szépen fölújították a házat, és akkor azóta ott áll az oldalban egy kicsi kaliba, és akkor egy párszor elmegyek az évben, és csodálatos kék.
Ségerc Feriről is egy szót. Ferivel hogy találkoztál is, és mik ezek a közös projektek?
Feri nagyon, hát ti sokan jól ismeritek őt, hát Feri egy jelenség, ugye, mint tudjuk.
Igen.
És az a fajta ismérvei is megvannak, ami a mestereknek van, hogy alázatos és tanulni vágyó ember, amellett, hogy ugye milyen furulyás, meg milyen furulyákat készít, meg a kaliba kutyák, meg a mindenféle tudás, meg hát a mesterek tisztelet, ami belőle árad, meg a gyűjtések. De ő egy tanítványomnak jött a Sepsiszentgyörgyi jazz táborban, és ez így is maradt a mi kapcsolatunk, hogy ő szoktam mondani, Viktor, ő a szaxofon tanárom. És akkor szokott jönni, van ez a Sepsiszentgyörgyi jazz tábor, egy tök jó dolog, és jön szaxofon órára, és próbáljuk a Pásztor Furuja ismereteit a 12 fokú hangrendszerbe áttranszponálni, és a jazz dolgokat átvenni. Úgyhogy nagyon tisztelem a Ferit, hát ugye már nem annyira fiatal a Feri se, de hogy nem érzi esetleg kellemetlennek, hogy jön a Viktorhoz szaxofonozni tanulni, most már 10 éve, úgyhogy most már egész jó szaxofonozik.
És fordítva előfordult, hogy ő tanított téged furulyázni, kavalozni?
Nem, mert már nem megyek be a Bazsák utcába, hogy elkezdjek népit furulyázni, viszont az összes furulyám tőle van, most is pont, nem tudom, pár hete voltam Gyimesben, és akkor még nem tudom, és akkor elmegyek a Ferihez, és akkor ott van mondjuk 470 D-s furulya, és akkor abból a Viktor 3-4 óra alatt kiválasztja azt az egyet, ami neki kell. És,
hát ez így megy, igen.
És barátkozunk, és aztán kerti partik, és nem tudom, úgyhogy.
De akkor nem gyimesít, vagy módvait, vagy teljesen mindegy mit, tehát nem népzenét tanulsz azokon a hangszereken, hanem a saját zenei világodat rosszalkodsz, ez jó kifejezés.
Igen. Igazából nem, tehát engem sokkal jobban érdekel az ének a minden zenében, mint az egy szintje, ez egy layer az, hogy milyen hangszeren játszák a zenét, de hogy az énekhang, egyrészt az ember éneklés, másrészt a szöveg, az engem nagyon-nagyon inspirál a jazzben is, és bármilyen zenében, tehát egy operában is. És nem, igazából nem érdekel, hogy én most egy moldvai rendet elfújjak. Nem érdekel egyáltalán, mert arra annyi jó zenész van. Tehát, hogy nekem nem kell ezt. Engem az kell, hogy azt az indiai fuvolánni, azt hogy szoktam játszani, és azt áttenni a furulyán. És... Na most csak például az, hogy a szaxofonon nagyon sokat foglalkoztam a bolgár zenével, de az se úgy, hogy én most megtanulom a frankó bolgár zenét, hanem úgy, hogy ahogy én azt hallom meg, ahogy én, és mi improvizálunk ebből. Van egy szaxofon kvartettünk, a Rotzik Sax. És hát sokat jártunk Bulgáriába, és egyébként tiszteletbeli bolgár vagyok, csak a népzenékkel kapcsolatban, mert hogy ez a bolgár community-ben nagyon sokat játszottunk. Na, de Bulgáriába jöttek oda a bolgár szaxofonosok, hogy de figyelj, hát ez fantasztikus, de hát milyen díszítéseket játszod, ez honnan, hát mi nem ismerjük ezt már. Hát mondom, figyelj, várjál, ez komó, amit én csinálok.
Ugye tehát... felgyűjtenek.
Nem, hogy ilyen tisztelettel jöttek, hogy de hát mi nem, hát az hogy? Hát mondom, igen, én a török zenét is hallgatom, ugyanúgy meg az indiait, meg az arabot, és akkor meg ott van a blues, meg szóval, hogy én rosszalkodok csak, és ez komolytalan, ne vegyétek komolyan.
Mondtad, hogy a szöveg és így a vokális zene, ami első körben érdekel, vagy ami jobban megfog.
Igen.
És ehhez képest a koncertjeiden, így mondjuk mondtad, hogy volt olyan, amikor Sára énekelt veletek, de nem jellemző az, hogy énekhang szólal meg.
Hát viszont, én egy énekes vagyok, csak a szaxofonon keresztül éneklek.
Pont ezt akartam mondani, hogy viszont minden koncert élményemen ez megfogalmazódott bennem, hogy olyan, minthogyha énekelt dallamokat hallottam volna, mert hogy úgy játszol, és úgy játszotok, és majd mindjárt rátérünk arra is, hogy kikkel és milyen formációkkal, hogy olyan hangulatok és olyan történetek rajzolódnak ki úgy is, hogy nem hallom a szöveget, és nem megy konkrétan a szöveg a fülembe, minthogyha az lenne. És azt hiszem, hogy ezt sem mindenki tudja megvalósítani. Van ebben tudatosság?
Hát ahogy mondtam, szóval tehát itt ebben a belső, nem tudom, lelki tárban nagyon-nagyon sok minden van, akár irodalom, akár versek, akár szövegek, amik itt járnak a tudatomban is, tehát nem tudatosan vannak azok jelen. Lehet, hogy ott vannak, lehet, hogy éppen nincsenek. De az biztos, hogy egy-egy számomnak, tehát mindegyiknek el tudnám mondani, mondjuk le tudnám írni 4 A4-es oldalba, hogy mi az az atmoszféra, amiről szól az a zene, az a történet, az a hangulat, amit az fel kell, hogy hozzon. Tehát én amikor játszom, vagy improvizálok a számomra, én nem a számnak a hangjait, vagy az akkord menetét, vagy a ritmusával foglalkozom, hanem a hangulattal, a mooddal, az üzenettel, az atmoszférával, és az már pillanatnyi dolog, hogy azt hogyan fogom jelen pillanatban oltani, hogy hogyan díszítem meg azt a hangulatot, de a hangulat a legfontosabb. Egyébként nagyon érdekes dolog, és köszönöm, hogy ezt mondtad, ezt nem gondoltam volna, hogy te ilyen éneklésnek hallod, vagy ezt te érzed. Egyszer voltam egy olyan társaságban, egy házi bulin, történetesen Elek István barátomnál egy házi bulin, ahol a feleségének születésnapja volt, és éppen ezért az összes barátnéje ott volt, és a férfiak voltak ugye a zenészek, mint a férje, a szaxofonművész, és a fellépők, a házi bulin, azok a férjnek a zenész barátai voltak, a hölgyek, meg ugye a hölgykoszorú. És a hölgyeknek szólt a buli, tehát egy nappali szobában kellett koncertet adni úgy, hogy ott ült 12 hölgy, akik parti állapotban voltak, szépen kiöltözve, és pezsgő, és különböző frissítők kísérletében, és akkor bementél egy, nem tudom, 5 négyzetméteres, vagy 8 négyzetméteres nappaliba, és akkor tessék koncert. És akkor mondtam nekik, hogy oké, azért ne annyira egyszerű, hogy 12 hölgy szemkeresztüzében itt majdnem, hogy meszterűn állni, és majd szaxofonozni, és mondom, oké, akkor ti ezt kértetek tőlem, akkor én is kérek valamit, hogy most az a következő szám, amit játszani fogok, ugye ez egy instrumentális zene, hogy bennem van egy nagyon erős képi világ ezzel kapcsolatban, egy sztori, egy pontosan el tudom mondani, hogy ez mit látok, amikor én ezt csinálom, vagy miről szól, hogy gondolkozzatok rajta, miközben én játszom, hogy ti mit milyen lehet ebből. És hihetetlen volt az, hogy a 12 hölgy a kis szám után szóról-szóra összerakta azt a hangulatot, ami bennem volt, egymás szavába vágva, kiegészítve, hogy ott még mi volt, és ott még mi volt. És onnantól kezdve ilyen meg vagyok erősödve abban, hogy át tud menni az a dolog, amit át szeretne küldeni az ember, úgyhogy...
Igen, és lefestetted a képet, és ők is azt
látták. Igen.
Visszatérve a formációidra és a zenétekre, nem, mintha eddig nem arról beszéltünk volna, csak hogy mondtam, hogy konkrétan is egy kicsit kérdeznék a formációkról, mert hogy egy bizonyos szempontból rendhagyó hangszer trióval is muzsikálsz, de van, ahogy említetted, 6 fős szaxofon
zenekarod,
ezt nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, igen, zenekarod, és hogy ezek közül melyik az, amiben leginkább tetten érhető mondjuk a magyar népzene, ha van ilyen, vagy csak így hangulatában, vagy egy-egy ponton esetleg?
Hát azt gondolom, hogy ez is megint csak olyan, hogy ez nem direkt nem ilyen tudatos, hogy én most ezt akarom, vagy azt akarom, hanem azt próbálom, tehát megpróbálom kinyitni azt a csatornát, ami bennem van, vagy fölfele nyitott, meg lefele, meg mindenféle irányba, és engedni, hogy történjen meg, aminek meg kell történni. Tehát mindenféle produkció vagy projektemnek más-más hangszerösszeállítás miatt is más-más hangzása van, de meg más-más számokat játszunk, de ugye van az Aurora Trio Lukács Mikivel, cimbalom, ugye ez egy különleges hangszer, meg hát maga, hogy Lukács Miklós játszik, Orbán Gyurival ugye a bőgön. Engem sokkal jobban foglalkoztat az ő személyiségük, nem a hangszernek a hangja. Tehát amikor én egy projektet összehozok, engem nem az érdekel, hogy milyen hangszerek vannak, hanem hogy kik játszanak. És éppen ezért van egy csomó formáció, mert hogy a zene életben van az, hogy jön egy koncert, meghívás egy fesztiválra, és éppen nem ér rá a zenekar, és akkor nem tudnál elmenni. Na hát akkor, és én nem hívok helyettes. Tehát az én zenei utamon nincsenek helyettesek, mert hogy lehetne egy Karácsony Teréznénit helyettesíteni mondjuk egy másikkal, vagy akár a Mikit, vagy bárkit, mert hát a lelkéből játszik. Úgyhogy nincsenek helyettesek, ezért van több formáció, és akkor így jönnek létre formációk, hogy ott a, nem tudom, a fiókban vannak kompozíciók, nagyon sok szám van, ami eljátszásra vár. És akkor, hogyha van egy ilyen dolog, akkor elkezdek gondolkozni, hogy melyik zenész tudná ezt a dallamot, vagy hogyan lehetne, hogy az jó legyen. És akkor így megtalálják a zenészek a dallamokat, vagy én összerakom őket. És azt hiszem, hogyha nem is nagyon sok dologban gyenge vagyok, de azt hiszem, az egy picit, egy kicsit az erősségem, ha azt lehet mondani, hogy így hallom előre azt, hogy melyik zenész hogy fog játszani együtt majd, akik még soha nem játszottak, és egy csomó olyan formáció volt. Például Orbán Gyurit is Lukács Mikivel én hoztam össze, és aztán most már nem tudom, 15 közös zenekaruk van, de hogy hallottam, hogy ők nem is ismerték egymást nagyon előtte, hogy ez jó fog működni. Most van egy másik formációm, Cseh Péter gitározik, fiatal gitáros, hihetetlen tehetséges, és ott is úgy hallottam, hogy azt az ő soundján, az ő zenéségével az én dallam hogy fog majd szólni, meg hogy fognak együtt játszani. És akkor ez így, engem is, hát ez ilyen nagyon izgalmas, mert hogy ameddig nem játszanak a zenészek, csak beszélünk telefonon, na akkor majd kedden lesz az első próba, és itt vannak a számok, amit még sose játszott el senki, hogy mi lesz, és akkor megszól, akkor van egy ilyen, na, hát erre gondoltam.
A néphagyományhoz még egy kicsit visszakanyarodva, és most nem a zenéről beszélve kérdezlek, mert úgy tudom, hogy van a néphagyománynak egy másik területe is, amin te mozogsz, és amihez kapcsolódsz. Ráadásul szaxofonnal. Ez pedig a népmese.
Ja, igen.
A gyerek műsorok. Erről egy kicsit mesélsz nekünk, hogy ezt hogy kell elképzelnünk, ez hogy indult, és miért pont népmese, miért azok a népmesék?
Nagyon érdekes, igen. Hát ez is, tehát abszolút ilyen tudattalan rosszalkodásból jött, mert hogy én szeretem, hogy mondjam, magamat mindig más-más helyzetben egy kicsit újra megtalálni. És akkor nem tudom, egyszer csak bekapcsoltam az interneten valami animációs filmet, és akkor szaxofonoztam rá. Aztán talán úgy volt, hogy valami workshopon volt ez, valami anyag, hogy mit tudom, képekre improvizáltunk, meg aztán korábban én kortárs táncossal is dolgoztam, és az is egy teljesen más, amikor nem egy meglévő zenére táncol valaki, hanem a táncra zenél. Tehát, ami igazából én nem jazzzenész vagyok, hanem az improvizáció érdekel nagyon, a jelen pillanatban levés, hogy amit most meg kell tenni, azt tegyük meg a szabadság érdekében. Na, és akkor ez valahogy előkerült, hogy valami filmre, vagy valami fajta rajzfilmre improvizáltam, és akkor aztán hogy előkerült a fejem, hogy hát ez a magyar népmesék, ez milyen gyönyörű, szép tényleg a képi világa, Jankovics Marcell dolgai mennyire fantasztikusak, és azt kitaláltam, hogy hát ez lehetne egy ilyen gyerekműsor, és aztán egy filmes barátnémmel elkezdtük nézni a magyar népmeséket hang nélkül, mert hogy azt nem gondolja az ember, hogy amikor megnézi ezt az 5-6 perces magyar népmesét, akkor ott van ugye egy csodálatos mesélő, de nem minden van lerajzolva, hanem ő elmeséli, és akkor azt úgy néztük a meséket, hogy melyikek azok a mesék, amiket meg lehet érteni a mesélő nélkül. És akkor én ehhez elkezdtem játszani a zenét, és akkor ezzel tényleg körbejártam egész Európát, filmfesztiválon voltunk, felnőtteknek Németországban, Ausztriában is voltam. És most pedig ez annyira sikeres dolog lett, hogy Erdélyben gyakorlatilag ezzel turnézom, és hát most 2 héttel ezelőtt jöttem haza, és nem tudom, közel 1000 kis sráccal és kislánnyal találkoztam. És hát ez egy olyan előadás, hogy van egy kis hangszerbemutatós része, bemutatom nekik a barátaimat, mert hogy féltem eljönni egy kicsit, hogy mit szólnak majd a fehér sapkámhoz, vagy a piros pólomhoz, és hogy bemutatom nekik a barátaimat, akik hát ugye a furujáim, a kicsi furujától a kavalokig, meg a tilinkokig. és meg hát bemutatom nekik a feleségemet, akivel 32 éve élek együtt, a szaxofont. És akkor mondom nekik, hogy hát oké, és átbeszéljük a meséket, és nagyon klassz, és hogy mondom, figyeljetek, most játszok nektek egy dallamot, amit biztos, hogy nem ismertek. De ez a magyar népesség zenéje. Mondom, igen, de mondom, figyeljetek, megmondom őszintén, ez egy nagyon szép szám, de én már kicsit unom, hogy mindig a mese elején itt van, meg a mese végén. Ez baromi unalmas, nem? Hát mi lenne, ha mondjuk úgy játszom. És akkor azt mondják, hogy yeah, ez nagyon jó, ez vagány. És akkor ennek a szellemébe telnek ezek a kis előadások, hogy én mondom, ezt az ajándékot hoztam nektek a gyerekek, hogy improvizálni fogok egy olyan zenét, ami soha nem volt, és nem is lesz, és milyen szerencsések vagyunk, itt vagyunk ebben a pillanatban, és megnézhetjük ezeket a meséket. És akkor így nagyon működik ez a dolog.
Tehát megy a mese.
Megy a mese, és én improvizálok.
És a történet,
a fejünkben megy.
És a fejükben, a zene által is.
És hogy ezt nem gondoltam, tehát ez sem egy ilyen kitalálmány volt, hogy na, ez majd egy nagyon jó kis projekt lesz, hanem megtörtént.
És akkor ezt nem csak gyerekeknek, ha jól értem, hanem volt, hogy már felnőtteknek mutattad be, és ott is működött.
Abszolút. Hát meg a tanítónék nagyon, nagyon hálásak, hogy hát ez fantasztikus, hogy talán még jobban értékelik, mint a gyerekek, mert a gyerekek oké, ez egy buli, de hát hogy tényleg, hogy soha nem gondolná az ember, hogy mondjuk úgy megnézze a meséket, hogy egy teljesen más zene van, és nincs történetmesélés. És csomó pedagógus mondta nekem kint Erdélyben, sokat játszottam vele, hogy egyszerűen más kontextusba kerülnek a képi dolgok, mivel más a zene, és az egész sokkal mélyebb, és a pici részletekre sokkal jobban figyel az ember, mint ha elmesélik, hogy most akkor nem tudom, a tehénke az, hogy lehet a varázsbabra cserélve. Szóval nagyon gondolatébresztő, csodálatos mesék ezek. És tudod, mi volt még nagyon érdekes, hogy ennek van még egy szintje. Amikor Indiában voltam iskolában is, sok koncertem volt, de voltam iskolában is a magyar népmesékkel. És akkor, amikor az éjírő passzúj jön, vagy nem tudom, és akkor angolul beszélgettünk, és elkezdtem mesélni. Hát azért mégis ez egy másik, hogy mondjam, kulturális kör, tehát egy másik emlékkép, meg hát egy másik dolog, hát ők nem mit tudnak ők a magyar népmesét, és elkezdtem mesélni a mesét, hogy igen, és akkor elültette a babot a srác, és fölmászott, és akkor ott találkozik, és mondták, hogy ja, persze, hát ők tudják, és elmesélték az egész mesét. Tehát magyarul ezek az ős emlékek és ős eredeti dolgok, ezek ilyen egyetemesek, és nekem ez fantasztikus érzés volt látni, hogy az indiai gyerekek ugyanolyan happy voltak az egészszel, mint mondjuk a magyarok, és semmi. Ilyen, nem tudom, nincs ilyen gát, vagy most másik kultúra.
Igen, kell, nincs különbség ilyen szempontból. Még csak nagyon röviden egy, nem is tudom hányadik szerelmedről, vagy szenvedélyedről ejtsünk szót, amit csak a közösségi médiából ismerek. Ez pedig a főzés.
Ja.
Hát amikor az alföldi tanyádon, mert még erről még nem beszéltünk, rotyog a bográcsban a szabad tűzön, adott esetben az indiai köri, akkor az mit ad neked? Ugye ez is a természettel, a környezettel egy kézenfogva járás, és ez sincs túl távol, sőt kifejezetten közel van a falusi közösségek szemléletéhez, akik ugye a természete és a környezetükkel ilyen harmonikus egységben éltek. Abszolút. És amit szoktál mondani, hogy milyen bölcsességek vannak ott, akár a nagymamád vagy a nagypapától tanulva. Hát biztos vagyok benne, hogy ez hatott rád, és ez közel áll hozzád, hiszen erről árulkodik egy-egy ilyen megnyilvánulásod. Ez mit ad neked?
Most jöttem rá, de amikor a nyár végén, nem tudom, egy éjszakát, nekem van egy öreg autóm, amit ilyen lakóautóval van alakítva nyáron, és akkor bárhol én tudok gyakorolni a természetben, meg ott aludni. És amikor, nem tudom, ott ültem a Tisza parton, Tisza szerelmes vagyok egyébként, ott ültem a Tisza parton egy erdő szélen, és nem tudom, kis szék, és kis asztal, és petróleum lámpa, és néztem a fényszennyezés nélküli tejutat, és rájöttem, hogy én egy nomád vagyok. Tehát az a helyzet, hogy ekkor érzem magamat a legjobban, mert ott valami olyan tanítás, vagy olyan harmónia van a természetben, meg a természet közeliségben, ami pótolhatatlan számomra. És hát ez a főzés, és igen, szabad tűz, meg hát most ugye jövő héten megyek a daruvonulásra, a Hortobágyra, ugye, ahol többször minden évben visszajárunk, 160 ezer daru majd elrepül ott fölöttünk, abban a kis csodálatos arany-narancs égen. Meg hát a pásztorok tudása. Tehát, hogy engem mindig is vonzott. Igen, nekem volt egy ükapám, aki egyébként pásztor volt, és nagyon keveset tudok róla, de állítok, egy nagyon bölcs ember volt, és tényleg a csillagok állása alapján tudott tájékozódni meg mindent, tehát ahogy a nagykönyvben volt írva az 1800-as években, és valahogy ez így előbukott bennem szerintem ez a fajta vágy, hogy ott kint és a, kint a természetben. A főzés az meg úgy jön, hogy a minőségek meg az árnyalatokat keresem mindenben. Tehát a zenében is ugye ezek teszik különböző. Tehát az elment a Lidi néni akkordmenete meg a Chopin mazurka között az a különbség, hogy hogyan vannak azok a harmóniák felrakva, milyen harmóniákat használ, milyen kontextusban, és azok hogy szólnak. De azok a felrakások miatt. Csak azt akarom mondani, hogy a pici kis különbözőségek hozzák meg, hogy valami ilyen vagy olyan, és ez nagyon sokat foglalkozom a pici dolgokkal. Az indiai zene és az indiai kultúra erről szól, a pici dolgokról, meg hát minden igazi kultúra talán erről szól, a pici dolgokban rejlő hatalmas határtalanságról, és a fűszerek is, ugye hát az indiai dolgokban ugyanerről van szó. Egy kicsi ez, egy kicsi az, és hát a konyhám teli van több százezer maggal, és akkor hát próbálkozom azokat az ízeket kihozni, amit mondjuk Indiában ott egy körében éreztem, ugyanazt sem a jazzzel, hogy próbálok egy olyan soundot, vagy egy olyan hangzást létrehozni, mondjuk, amit mondjuk New Yorkban az 52. utcában hallottam ott valakitől. Tehát ilyen rosszalkodó keresgélek, aztán vagy jó lesz, vagy nem.
Azt mondtad, hogy egy nomád vagy. Rá kellett jönnöd, hogy egy nomád vagy. Igen. Ugye akkor van ez a visszafogottság, egy befelé fordulás, egy világtól elvonulás, de ott van mellette, amit a színpadon látunk, dinamikusság, egy kitárulkozás a zene által, és egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét. Ez a kettő két külön dimenzió? Vagy teljesen természetes, és vagy létszükséglete, de biztosan a válasz az, hogy igen, mind a kettő, de hogy kell-e külön energiát fektetned arra, hogy egyensúlyba hozd ezt a kettőt? Mert ugye nem lehet mindig elvonulni, nem lehet mindig a színpadon lenni, vagy lehet? Ez a kérdés.
Hát ugye azt gondolom, hogy a létezésnek, vagy az életnek többfajta szintje van, vagy többfajta, hát ilyen layer, igen, többfajta szintje van. Ugye van ez a fizikai, hogy most itt ülök a Hagyományok Háza stúdiójában, ez egy dolog, de az nem biztos, hogy itt is vagyok, mert lehet, hogy éppen egy másik galaxisban vagyok, vagy éppen a tanyán vagyok, éppen a lelkemben, vagy éppen a Karácsony Teréznének a kis konyhájába ültem az előbb, amikor róla beszéltem, és láttam, hogy a pupos hátával még egy fát tesz ott a fűtőbe be. Tehát, hogy ez egy dolog. Az biztos, hogy nagyon nehéz összehozni azt, hogy legyen ez az urbánus, turnézós, repülős élet, próbás, egy ponton egyszer csak ott kell lenni, meg az, hogy a természet közeliség, de például, szóval szerintem mindent lehet csinálni, a kérdés az, hogy akarod-e, igazán akarod-e. És talán ezt szoktam mondani a tanítás kapcsán is, hogy nem az a kérdés, hogy nehéz, vagy könnyű, vagy elérhetőnek látszó, hogy elérhetetlen valami, hanem akarod, vagy nem. Mert a legnagyobb amire rájöttem, hogy mindent el tudunk érni. Tehát határtalanság van, ez egy utoljárás. Egyszer majd elérek oda, ahol szeretnék lenni. Akarom? Igen. Nem akarom? Nem. Akkor nem akarod, mész a Balatonra hekkezni, isz oda hosszú lépéseket. Akarod, akkor megcsináld, és egyszer majd elérsz oda. És csak azt akarom mondani, hogy nehéz összeegyeztetni tényleg egy városi életet a tanyasival, de akarom? Akarom. Tehát például ezután az interjú után fogom a kis kocsimat, és megyek a tanyára, és ott együtt leszek az őszi, nem tudom, pusztasággal.
Ja. Hát akkor ez egy belső igény, de egy döntés kérdése is.
Igen, igen. Na, szerintem minden jó dolog, ami az életünkben van, az nagyon nagy áldozatokat követel. Tehát az, hogy én szabad tudok lenni ebbe, vagy hogy rengeteget dolgoztam azért, hogy ne kelljen egy tűzoltó zenekarba bennülni, és reggel 8-tól ott lenni, vagy ne kelljen tanítanom reggeltől estig, vagy ne kelljen egy színház zenekarában ülnöm, hanem azt a zenét játszom is azokkal, akivel szeretnék, és amikor nem szeretnék, akkor tudjak ülni a tejút alatt. Ez egy nagyon nagy meló, de megérte, és megéri. Tehát, ja.
És hogyha előre nézünk egy kicsit, és mondjuk elképzeled magad 20 év múlva, akkor mit csinálsz, kikkel vagy, hol vagy?
Igen, itt két válasz is eszembe jutott. Az egyik az, hogy fogalmam sincs, mert hogy nem
érvényes
gondolkozom.
Válasz.
Mert hogy nem gondolkozom ezen, tehát ahogy így mondtam, hogy így a lehetőségek, meg a lehetőségek és az új dolgok formálnak, tehát nem én formál, nem nincs cél, hogy hova tartok igazából, hogy mi konkrétan mi a célom. A másik válasz meg az, hogy remélem, hogy az enyém teljesebb lesz, nem leszek már olyan buta, mint most vagyok, és azokat a hibákat, amiket elkövettem, azokat megpróbálom kijavítani, és már előrébb leszek ezen az úton. Aztán tényleg, hogy egy fahíd oldalára láttam Szekszárdon vagy faragva, az olyan szép volt, hogy készült Isten segedelmével. Tehát, hogy remélem, hogy Isten segedelmével ezek majd megvalósulnak.
És nincsenek konkrét terveid akkor, vagy így céljaid, akár új lemezanyag, vagy egy új projekt?
Az van, az mindig van.
Ezek vannak.
Van ezer lemezanyag a fiókban, ezer projektötlet. Tehát mondom, a lehetőségek.
De amikor
hozzá.
Jön. Igen. Mikor akkor ideje az, van és igen, jön, akkor engedett, igen, hogy
igen,
jöjjön.
Igen, pont így.
Egy interjúban egy rövid, de annál mélyebb üzenettel rendelkező mondatot mondtál, ami nekem nagyon tetszik, és szeretném, hogyha ezzel zárnánk ezt a mai beszélgetést, ami így hangzott, hogy nem az a kérdés, hogy mekkora vagyok, hanem hogy növök-e.
És én mondtam.
Te mondtad, úgyhogy én ehhez a folyamatos növekedéshez kívánok neked örömteli muzsikálást, alkotást, és mindent, amit ehhez kívánsz magadnak, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm, meg hogy itt láttam, azt is köszönöm.
Az általvető tarisznyát ez alkalommal Tóth Viktor, szaxofonos, zeneszerző vette a vállára. Köszönjük, hogy velünk tartottak!